Jó estét kívánok! Üdvözlöm mindenkit a virtuális Beit Midrásban, a virtuális tanházban. Kérdezz a rabit, az a mai program. Ez most már a 43. hét, 43. alkalom, ami azt jelenti, hogy már elég sok kérdést átbeszéltünk, de én még mindig izgulok minden ilyen óra előtt, ki tudja, milyen kérdések fel fognak merülni, és mindig imádkozok, hogy tudjak helyes választ adni a kérdésekre. A Talmud azt mondja, hogy van egy ima, amit a bölcsek el szoktak mondani, mielőtt bemennek a zsinagógában, és miután tanulni, tanítani, és miután befejezik. Mielőtt bemennek, azt kérik az Istentől, hogy kérem, hogy iráníts, és gondoskodj, hogy mindig a helyesen tudjunk válaszolni a kérdésre, az ige, a szabadra mondjuk a szabad, és a tilosra mondjuk a cibad, és ne tévedjük, illetve kellemes legyen a tanulás, mindenki örüljön nekünk. Mikor befejeződik a tanulás, akkor pedig hálát szoktak adni, hogy minden átment, és minden jó volt. Ez nekem minden héten nagyon aktuális, és mindig ugyanezeket a kérdéseket, ugyanezeket az imákat szoktam elmondani, és kérem az Istentől, hogy segítsen nekem. Első kérdést láttam, hogy Ján írt az antikváriumban találtam rá a Shlomo Ganzi Shulchan Aruch kivonata, Dr. Zinger Leo, mi a rabbi véleménye? Hát a Shulchan Aruch az az ungvári rabbinak a, az ungvári rabbi, ungvári dáján, azt hiszem, nem volt a városnak a főrabbia, hanem a vezető alrabbi, helyettes rabbi volt, és a könyv ez nagyon jó könyv. Egy picit megváltozott a célközönség, mert a legalaposabb dolgokat nem mond el, mert abban indul ki, hogy mindenki tudja. Ma már ennél még alaposabb dolgokat is kellene elmondani, de nagyon-nagyon jó munkát végzett, és ez az, ami remélem, hogy pár héten belül reprintbe meg fog jelenni. Általunk. Nagyon jó könyvet találtam az antikváriumban. A csirkemájt hogy kell kikóserolni, mert mindig marad benne vér. A csirkemájt a levágás után három napon belül tüzen kell sütni, mielőtt az ember ráteszi a tűzre, akkor egy ilyen függőleges, és mind a két irányban kellett legyen egy vágás, egy kis só, és a fejével lefelé úgy, hogy a vágáson keresztül tudjon kicsöpni a vér, és lényegében tüzen sülve, ha eléri azt, hogy már ehető, akkor azt jelenti, hogy már nem nyers a máj, akkor azt jelenti, hogy itt már elég vér ment ki, és a többit már szabad megenni. Az Andris. Háman sorsolás a zsidó nép ellen volt Nisan 13-a, és a dátum, ami jött, volt 11 hónap után, Ádár 13-a. Miért volt a bőt? Nisan 14, 15, 16, és nem vártak Pesach után. Ugye most Eszter könyvről van szó, hogy a háromnapos bőt, amikor be kellett menni a Eszter királynőnek, be kellett menni a Hasvéroshoz, a férjéhez, és akkor Eszter azt kérte, háromnapos bőt legyen. Miért nem vártak? Mert egy ilyen dekrétummal, ami ilyen veszélyes, az egész zsidó népnek az elpusztítása, azzal nem lehet válni. Nem lehet mondani, ó, ráér ez 11 hónap, akkor most 6 hónapon keresztül nem kell vele foglalkozni, hanem rögtön, rögtön kell vele foglalkozni, mert lehet, hogy most van egy lehetőség lépni ebben az ügyben, és később nem lesz lehetőség. Ilyen dolgot nem lehet halasztani, még hiába még nem aktuális. Hanna felteszi a kérdést, hogy korábban szó volt arról, hogy a nem zsidónak a 10 parancsolatból 7-et kell betartania, hogy a Gan Édenbe jussanak, még az a 3, ami csak ránk vonatkozik. Ez nem a 10-ből a 7, hanem a 613 parancsolatból 7 az, ami minden nem zsidó, vagy a talmudi nyelve, minden Noé leszármazatjához tartozik. Még ez a 7. Először a 3 legsúlyosabb, főben járó vétkek, bálványimádás, gyilkosság és tiltott nemi kapcsolatok, aztán az élő állatnak a húsából enni, az a tilalom, Isten nevének az átkozása, lopás, ez 6 tilalom, és egy tevőleges parancsolat, hogy létre kell hozni egy jogi rendszert, hol emberek között. Ez a 7 parancsolat, ami minden emberre vonatkozik, és ezáltal, mondja Maimonides, el lehet jutni a túlvilági üdvösséghez, a nem zsidók, mert ez a 7 vonatkozik rájuk. A zsidókra vonatkozik 613, összesen, erről már beszéltünk, hogy gyakorlatban ez 100-valahány, ami nekünk külföldön ma, amikor nincs szentély, stb., ami az, ami aktuális lehet. Azok a lelkek, Amelitát teszi fel a kérdés, azok a lelkek, akik ott voltak a tóraadásnál, ma is itt vannak velünk, az biztos, a hagyomány szerint minden zsidó lélek ott volt Szinai hegyen tóraadásnál, ami azt jelenti, hogy van zsidó, akkor az ő lelke ott volt a Szinai hegyen, sőt, az is van írva, hogy azok a lelkek, amely később fognak térni, ők is ott álltak színe hegyen. Mi ennek a gondolata? Az alap gondolata ennek az, hogy az Isten személyesen adta a tórát mindenkinek. Nem csak mindenkinek, aki akkor élt, hanem mindenkinek, aki bármikor élni fog. Zsidó és zsidó lesz, neki lett adva a tóra személyesen, mert az ő lelke is ott állt a Színei hegyen. Színe hegynél, a Színe hegyen nem, de hegynél. Chaim. No, már aggódtunk, hogy Chaim nem lesz itt ma. Örülök, hogy itt vagy. Egy férfinak mennyi idő egy mikve? Milyen lépésekből áll, milyen áldás jár vele? A férfi a jár mikvében, akkor az egy szokás, és nem kötelező. Mivel ez nem kötelező, nem jár áldással. Miből áll a férfinak a mikveje, zuhanzás, stb., és aztán alamerül a mikvében. A férfinak a mikve járása nem igényel olyan alapos felkészülés, mint a nőknek, mert a nőknek például egy órás felkészülés kell, alapos megtisztulás, mit tudom én, köröm alatt is mindenhol, hogy ne legyen semmi olyasmi, ami miatt nem lesz érvényes az alamerülés. Mert ha van egy olyan, mondjuk például nagyon egyszerű, az ember alamerül a mikvében, de a keze, vagy a legalább az ujjannak a hegye kint van a vízre, akkor az nem alamerülés. Mert teljesen alá kell menni a mikvében. De mi van akkor, ha van aki meg tapaszít, és nem enged ide a vizet, akkor az olyan, mint a ez a része kint lenne a mikvében. Ha van itt egy kis piszok a köröm alatt, és nem engedi ide a vizet, akkor se érvényes az alamerülés. Mivel a nőknek ez bibliai előírás az alamerülés, ezért nagyon alapos felkészülést igényel. Férfiaknak nem olyan alap, nem kötelező, ezért nem igényel ilyen alapos felkészülés. Ferenc, mi lesz a nem zsidókkal a mesiási korszakban? Mit fognak csinálni? Mi lesz a szerepük? Munka nélkül, hogy lesz termelés és gazdaság? A mesiás eljövetel után ugyanúgy lesznek nem zsidók, ateisták nem lesznek, mindenki hinni fog Istenben, a zsidók fognak követni a 613 parancsolatot, a nem zsidók fognak követni a 7 micvát, amit előbb említettem. Abban a szempontból munka, hogy el kell látni magunkat, úgy tűnik, hogy nem nagyon lesz. Úgy tűnik, nem vagyok ebben 100% biztos, úgy tűnik, mert Maimonides állandóan azt hangsúlyozza, hogy a bőség lesz mindenből is minden, akkor nem lesz munka. Azért kicsit kételkedek benne, mert lehet mondani, hogy hogy mondjuk lesz elég alma, és lesz elég narancs, de ki fogja beszállítani kintről, ki fogja csomagolni, ki fogja szállítani, ki fogja a búzából készíteni lisztet, stb. Szóval ez magától nem lehet, de vannak ilyen mondások, mint a ilyen készen lennének, de azt nem tudom pontosan, mit jelent, hogy készen, hogy most elkészült kenyér fog jönni, az nem van nagyon valószínű, de mindenképpen az van írva, a fő foglalkozásunk a mesés eljövetel után, ez az Isten bölcsessége és a spirituális tannak. Ez zsidókra vonatkozik, és nem zsidókra vonatkozik. De ezen kívül az élet, ez egy normál élet lesz akkor is. Tamás, olvastam, hogy szombaton a templomban a rabbinak jár a harmadik brocha. Mit jelent ez? Az azt jelenti, hogy ugye amikor Tóra olvasás van, 7 plusz 1 embert hívnak fel. A kérdés, hogy a rabbit is meg kell tisztelni, és akkor melyik sorrendben melyik lesz a rabbi. Haszidoknál, a haszid rebbék sok helyen a hatodiknak hívnak fel, a sisi. A rabik az harmadiknak szoktak felhívni, a slisi. De van, ahol a maftir, a haftara az utolsó, azaz, amit a megtiszteltetés. És ezért azt hívnak fel a rabit. De érdekes, hogy ahol nagy közösségek vannak, akkor nem is biztos, hogy a rabit minden héten fel fognak hívni a Tórához, és akkor általában ilyenkor szoktak mondani, hogy mit tudom, évente háromszor, négyszer jár a rabinak, azt hiszem, ünnepekkor, és még háromszor, vagy ilyesmi, több ilyen rabi szerződésben láttam, hogy írva van, hogy mikor fog a rabbi mindenképpen, mikor fognak mindenképpen felhívni a Tórához. De a harmadik áldás, ez azt jelenti, a harmadiknak felhívni a Tórához. Alice, uha, próbálunk egy kicsit rövidebben fogalmazni. Purimkor mindenki köteles annit inni, hogy ne tudjon különbséget tenni Haman és Mordechai között, mint az élet vízen, olyan a bor annak, aki mérsékletes a borívásban. Mi az élet annak, aki bort nem ihat, vagy nem igazán szereti, mint én? Hát, nők nem szoktak inni bort Purimkor, egész évben sem szoktak a nők alkoholos italakat fogyasztani. Szóval az az előírás, hogy sokat kell inni, az nem vonatkozik nőknek, ez nem valahogy nem illik, hogy nőknek alkoholt fogyasztani, az nem egy helyes viselkedés. Szóval ezért légy nyugi, nem kell inni Púrimkor. Attila, Mit lehet tudni Lilitről, Ádám első feleségéről, és hol van mindez leírva? A Kabbalában van írva, de Ádám első felesége az Éva volt, csak az van írva, volt egy 130 év, amikor nem éltek együtt, ugye Ádám 930 évet élt, és ebből 130 évet nem élt együtt a feleségével, ez a miután kilettek űzve az Édenkertből, akkor talán egy ilyen depresszió, vagy ilyesmi, ami Ádámnak volt, azt szerint lényegében a feleségevel együtt vétkeztek, és ez nem volt jó, és akkor nem élt együtt a feleségevel. A Lilit ez egy ilyen démon, egy spirituális, egy ilyen szellemi lény, aki idézőjelben a felesége volt. Ez egy kabbalisztikus fogalom, és a kabbalisztikus irodalomban van ezekről szó. Chaim. Három dolog jut eszembe, amit mindenkinek hallania kell. Sófár, Eszter könyve és Zachor. Zachor ugye ez az, amit most hétvégén, Sábeszkor mindenképpen hallani kell a Tóra olvasásból, ez pedig Amalékról szóló fejezet. Van más is, és ez a három mióta és miért kötelező? Ez a mióta kérdés, az mindig, én mindig nagyon örülök ennek a kérdésed, mióta, mert a zsidóságban nincs mióta, mert ha Biblia előírás, mint a Zachor Amaléknak a fejezete, akkor azt mondja, mióta a Tóra lett adva a zsidóknak azóta, mióta a Tóra lett adva a zsidóknak azóta ezeket a törvényeket, ez a micva a kötelező. A másik, az az Eszter könyve, az pedig a púrimi történet. Amikor megtörtént a púrimi történet, akkor van írva, hogy Mordechai és Eszter és a bölcsek kihirdették, hogy ezt kell tartani, akkor azóta kell tartani. A sófer megint egy bibliai mica, mióta van biblia, azóta kötelező. Szóval ez mióta, ez ennek nincs furcsa kérdés, ez a mióta, mert mióta létezik a Biblia, azóta kell a Biblia törvényeket tartani. Miért kötelező? A sófár, ez az új évhez kapcsolódik, a záhor, az Amaléknak a micvája, Tóra azt írja, ne felejts el, és erre azt mondja a Talmud, ha egyszer egy évben az ember felolvassa, akkor ez nem feledésbe megy. És a harmadik Eszter könyve, azt emlékezni kell a nagy csodára, hogy lehet erre emlékezni, hogy elolvassunk a történetet. És ez az, ami kötelező. Szóval a Záhor az most szombat délelőtt lesz, mindenképpen el kell jönni a zsinagógába, mert ez egy kötelező olvasás. Ez egyszer, amikor a Tóra olvas, ez egy bibliai előírás, aztán csütörtök este az első Eszter könyvének a felolvasása, az esti, aztán a nappali pedig péntek reggel. Amalita Becalel a Chabad három felső intellektuális szintet kapta. Igen, a Becalel nagyon-nagyon nagy bölcs volt, és ezzel a nagy bölcsességgel tudta, hogyan és mit, hogyan kell felépíteni a sivatagi szentét. Ezt írja a Tóra. Chaim, hogy lesz most a Vasváriban a Záhor olvasása? Lesz két minnyán. Én az első minnyánban benne leszek. Bálint arról beszélt, a Nagrádi Bálintot szeretne egy második minnyánt szervezni. Ha szervezi, akkor két minnyán lesz. Ha nem, akkor marad az egy minnyán, mert egy Tóra olvasás lesz. De lehet, hogy lesz egy második Tóra olvasás is, ha Bálint megszervezi. Aliz, arra kérlek, próbáljál egy kicsit rövidebbre fogalmazni. A cicit megóvja az embert a vétek a bűn elkövetésétől, akint filint, cicit, háza, mezuza van, az nem egy könnyen vétkezik. Hármas védelem nőknek, hadlakat, rothalla és nidel, ezeket egy nő betartja, de mi a helyzet, ha nincs szükség, még a nidel, amivel egyedül áll, akkor nincs meg a háromas védelem. Az ember, aki tartja a micvákat, minden mic, ami aktuális, és tartja, az védi őt a vétkektől. Az, ami nem kötelező, az természetesen nem vonatkozik rá. Kávére milyen áldást mondunk? Kávére azt az áldást mondunk, ami általában vízre, az a sehákol áldás, mert a kávé az nem egy önálló étel, hanem a kávé az úgy mondva ízet adja a víznek, és a víz a lényeg, és ezért hiába a kávé egy növény, de nem a kávét iszünk, hanem a vizet iszünk, és ennek megvan a kávénak az íze. És ezért se hakol áldás mondjuk a kávéra. Chaim, ha van egy nem zsidó vendég péntek este, ő játszhat akusztikus, nem elektromos gitáron, játszhat, csak nem zsidóházban. A zsidóházban az megszegi a szombati légkört. Nem zsidóra nem vonatkozik a szombati tilalmak, de zsidóházban tiszteletbe kell tartani a szombati légkört, és ott nem le. Ugyanúgy, hogy nem illik, hogy a nem zsidó vendég vegyen fel a telefont a zsidó házban, mondjuk a szombati étkezésben is beszélgessen, mert ez sérti a szombati léket, ugyanúgy sérti a zsinagógában felvenne a telefont, és kezdene beszélni. Annál is inkább, ha a nem zsidó azért játszik gitáron a zsidónak, az megint nem lehet, mert nem zsidó nem dolgozhat, nem csinálhat munkát a zsidó számára. Amiért nagyon, a Shulchan Aruchban nagyon sok törvény van, mit igen, mit nem, stb. De ez az alapelv, ezért ha zsidónak játszik, akkor az megint problémás. Hanna, ha egy zsidó lélek nem zsidó testben születik újjá, honnan tudhatjuk, hogy zsidó? Gondolom, hogy most a Zohára utaz, amit tanultunk pár héttel ezelőtt, hogy van egy ilyen fogalom, hogy zsidó lélek nem zsidó testben, honnan tudhatjuk? Nem tudhatjuk. Akkor lehet sejteni, ha van egy őszinte, nagyon komoly vonzadás a zsidóság az olyan szintig, hogy szeretne betérni, és tényleg vállalni az összes parancsolatot, és jut adáig, hogy be fog térni, akkor ez a bizonyíték, az a valószínű, az a zsidó lélekre van. Azért mondom valószínű, mert tanultunk ott a Zoharban, hogy elképzelődött, nem zsidó fog betérni, nem zsidó lélekbe fog betérni, és az nem szerencsés. Csak általában, ha nem zsidó lélek fog betérni, akkor nincs, nem lesz neki ez a, nem fog annyira ragaszkodni a törvényekhez, és ez a bizonyíték, hogy nem igazi zsidó lélek, mert nem ragad rá. Ezért nekünk nem az a feladatunk, hogy tudjuk, hogy talán van egy zsidó lélek nem zsidó testben. Ha nem zsidóként született, nem vonatkozik rá így pillanatnyilag a törvény. Majd, ha van egy vonzódása a zsidóság felé, és az őszinte, akkor szó lehet a betérésről. Alice, rabja, vissza tudna menni a múltba, még ősapánkkal, vagy bölcsel találkozna szívesen, mit kérdezne tőle, és miért őt választotta? Jó, ez egy teoretikus kérdés, sokszor szoktak ilyen kérdéseket feltenni, nekem hosszú a listám, először természetesen a saját mesterem, a Lubavitchi Rebbével szívesen még átbeszélnek vele pár dolgot, aztán van a mesterem, a pápai rabbi Grünwald József, de a nagybátyám, pontosabban a dédnagybámnak a testőr Grünwald Mózes, a Huszti rabbi, ővel is tudnék elbeszélgetni, az Alter Rebbe, Rabbi Shneur Zalmannal, de megyünk korábban, akkor Maimonides, Mózes, szóval nagyon nehéz a döntés, ha egyet, ha csak egyet kell választani. De a kérdés, ez egy jó kérdés, de nehéz erre egy választ adni, és azt nem is említettem, hogy az apámat nagyon hiányolom. Chaim, nem zsidó vendég is végez rituális kézmosást kiduskor? Nem kötelező, nem, nem. Ha nagyon erősen kilógna a sorból, ha nem tenne, akkor menjen, de nem, nem kötelező, mert nem, nem vonatkozik rá az előírás. Chaim, holnap lesz 3 éve, hogy van saját tfilinem, és rakok minden nap. Hogy szokás ezt még megünnepelni? Először, Chaim, szeretnék szívből gratulálni neked. Mazel tov, szimmen tov, mazel tov, mazel tov, szimmen tov, mazel tov, mazel tov, szimmen tov. Először, és remélem, hogy mindenki csatlakozott a gratulációhoz. Ez nemet, én teljesen megértem, hogy felnőtt korban kezdeni gyakorolni a tfilin rakás, vagy bármelyik más micva, az nem egy egyszerű dolog. Az, hogy 3 éven keresztül sikerült már ezt minimális megszakítással, az egy nagyon-nagyon nagy, nagy dolog, és kívánom neked, hogy tudjál még sokáig, sok éven keresztül egészséggel rakni a tfilint. Hogy kell ezt megünnepelni? A legjobb úgy megünnepelni, másnak rakni a tfilint, de még jobb mást rávenni a rendszeres tfilin rakással, illetve te saját magad tovább lépni egy másik szintre, olyan, mint egy születésnapi ajándékod, most a tfilin micvát az valamilyen szinten sikerült elsajátítani, akkor most legyen még egy micva, és mindenképpen újra és újra gratulálok, és remélem, hogy minél több ilyen ünnepség lesz itt nálunk a közösségben. Krisztina, és ha nem zsidó, a zsidó nem ragaszkodik a törvényekhez, az mit jelent? Akkor ő nem zsidó lélek? Nem, ezt, a zsidó nem ragaszkodik a törvényekhez, ez a született zsidók nem ragaszkodik a törvényekhez, ez azt jelenti, hogy van egy erős, rossz ösztön, és az nem engedi a ragaszkodni a törvényekhez, hogy még rosszabb helyzetben lehet, hogy nem is ismeri a törvényeket, és akkor őt egyáltalán nem tehet róla, hogy nem gyakorolja, akkor sajnálni kell, hogy nem is tudja, hogy milyen nagy kincs vár rá, vagy milyen nagy kincs a sajátja, csak nem tud róla, az pedig a zsidóság. András, a 3 napos bőt Eszter királyné időben 3 teljes nap is este volt, hogy lehetett korán reggeltől naplementeig. Meg kell nézni a, nézem, hogy van itt az asztalon, hogy Eszter könyve nincs. Nem, benne van a szövegben. Al toichlu tzumu alai, al toichlu al tishto, shloish es yomim laylo veyom. Az benne 3 nap éjjel, este és nappal, éjjel és nappal ne egyetek. Ez egy 3 napos bőt, a 72 órás bőt, az nem semmi, de olyan súlyos volt a helyzet, hogy ezt is kellett vállalni az akkori zsidóknak, mert Ahasvérus, a király dekrétum arról szólt, hogy el lehet pusztítani a zsidókat. Köszönöm a kérdést, mert most vettem észre, ugye, hogy Laila vagy jól oda van írva. Stefan, 2 fajta rabbi diploma van. Pontosan, hogy mit jelentenek, és ki megérdemli őket. 2 fajta rabbi diploma. Gondolom, hogy nem beszélsz ortodox és nem ortodoxról, mert a nem ortodox rabbi diploma az egy másik kategória, ez nem rabbi diploma. A rabbi az azt jelenti, aki ragaszkodik a törvényhez. A 2 fajta rabbi diploma talán arról beszélsz, hogy két szint van. Van a rabbi, aki vallási kérdésekre válaszol, és aztán van a dayan, aki ilyen pénzügyi kérdés, pénzügyi házasság és válás, főleg válás, az egy külön szakma. És nem minden rabbi tudja. Ez a két rabbi diplomászia, az természetesen arról szól, hogy tanulni kell, el kell sajátítani a törvényt, és akkor el lehet érni az első szintet, még többet tanulni, és akkor el lehet érni a második szintet. Nézzünk meg, milyen más kérdés van itt. No, a jó kívánság, látom, mindenki örül ennek, az nagyon jó. Mi? Chaimnak van további kérdés, látom, hogy Chaimnak nincs is ideje ünnepelni, már is jönnek a kérdések tovább. Mit jelent az Ádár szó, és miért, és mióta tartjuk szerencsés hónapnak? Hoha, Chaim, látom, hogy ma provokálsz engem, hogy állandóan ez a mióta. A mióta, amióta vagyunk, amióta létezünk, és a Púrim az mióta van, azóta ünnepeljük. Az Ádár hónap, egy szerencsés hónap, mert ebben a hónapban van a Púrim, ezek szerint, amióta van a Púrim, azóta szerencsés az Ádár hónap. De ha azt fogsz mondani, hogy talán az Ádár hó az egy szerencsés hónap, az egy kicsit később, akkor mindenképpen a talmudi bölcsek már utalnak erre, és ezért már lassan egy 2000 éves történt. Összesen az Eszter könyv az 2500 évvel ezelőtt volt, és ezért körülbelül 2000 éve már biztos, hogy tartják a bölcsek ezt a szerencsés hónapnak. Amelita. Mózes az öntett borjúnál látta, hogy a nép megvadult, mert Áron megvadította őket, ezt hogy értette? Én nem emlékszem, hogy a fordítás megvadult, megint eszembe kell jusson a Héber, én nem a, lényegében vétkezett a nép, és Áron tehet róla, mert ők hoztak Áronnak az aranyt, Áron bedobta a tűzbe, és kijött az aranyborjú, és akkor így Áron okozta az aranyborjút. Igen, a vétkezésről van szó. Áron természetesen nem akart aranyborjút készíteni, de a nép valahogy így irányította a dolgot, és ez lett a vége. Ez pedig a heti szakasz lesz 2 hét múlva. Anikó. Szeretném kérdezni, hogy Purimkor ételajándék nem zsidónak is lehet adni, aki a barátai körhez tartozik, vagy csak zsidónak kell adni. Természetesen lehet adni bárkinek, de mindenképpen Purimkor a zsidónak kötele, aki zsidó, aki ünnepli a Purimot, neki kötelező egy másik zsidónak, aki szintén ünnepli a Purimot, vagy legalább kell, hogy ünnepeljen a Purimot, neki kell ajándékot küldeni. Természetesen mindenkinek lehet küldeni, de egy zsidónak mindenképpen, 2 ételajándék egy zsidónak, az mindenképpen. De ugyanúgy nem szoktunk megállni, nem egyet szoktunk küldeni, többet is szoktunk küldeni. Sőt, van egy ilyen íratlan szabály, hogy az ember kap salachmones, így szokták ezt mondani magyarosan, mislachmanot, akkor szokott visszaadni, nem cserébe, visszanyozni ezt az ajándékot. Ami azt jelenti, hogy elképzelhető, én csak egy embernek adom, ő egy nekem ad, és kész. Sőt, a Talmud azt a kérdést teszi fel, hogy mi van akkor, hogy két szegény ember, és nem, nincs annyi pénzük se, nincs, hogy tudjanak ajándékot adni másnak. Akkor hogy tudnak teljesíteni a micvát? Azt mondja a Talmud, hogy mivel van a púrimi étkezés, ami kötelező, akkor én adom neki a másik szegény embernek az én púrimi étel, ő pedig nekem adja, és kész, és aztán mindenki kapott ételajándéket, és az lesz a púrimi étkezés. A Purimi lakoma. András, a vasvári zsinagóga restaurálása, felújítása, a Mizrach maradt, ahogy van, a elől, hát fel lesz újítva. Nem értem pontosan, hogy mire gondolsz, hogy a Mizrach maradt olyan, mint ami van, nem tudom, mire gondolsz, de nem, remélem, nem marad olyan, ami sokkal szebb lesz. Szóval részletezed, mire gondolsz a kérdése. Chaim, hogy lesz idén Púrim, hogyan lehet együtt lenni jelmezben közös étkezés? Hát, tartok tőle, hogy a válasz erre az, hogy nem nagyon lehet együtt lenni. Ami azt jelenti, az, aki már koronás volt, már túlélte a Covidot, az egy könnyebbik eset, pláne az, aki az utóbbi hónapban átélte, az, akinek sikerült oltáshoz jutni, az megint egy másik, de az az ember, aki se nem volt covidos, se nem kapott oltást, nem ajánlatos. És ne hivatkozzon a micvára, mert ez nem lenne helyes. Az, hogy egy családban egy vagy két vendég eljön egy családban, no, az még valahogy elfogadható, ha nem nagyon veszélyes, de azt nem tartom helyesnek, ha sokan össze fognak jönni. Én épp arra gondoltam, hogy egy ilyen zoomos közös étkezést csináljunk. Mindenki a saját asztalnál fog ülni, a zoom össze fog kötni minket, lehet beszélgetni, énekelni, púrimi gondolatokat elmondani. Ilyesmire gondoltam. A Good Shabbos-ban is írtam ezen a héten erről a témáról, hogy közös étkezés az nem nagyon lenne szabad, és a csinálják, az nem bátorság, hanem feletlenség. És ezért nem is biztos, hogy az ember teljesíti a micvát, amikor veszélyes körülmények között teljesíti a micvát. A László felteszi a kérdést. A purimi ajándékozás kapcsolatban kérdezem, hogy nem zsidó, aki a purimi micvákat tartani szeretne, adhat-e zsidónak ajándékot? A válasz, hogy igen. Az ajándékot idén péntek reggel szabad csak adni. Az ajándékozás az mindig purim nappal, nem előző este. Ami azt jelenti, hogy idén péntek napközben lehet ajándékot adni. Adható személyesen, ha nincs, akivel küldeni tudna. Hát igen. Nem kötelező küldeni, szoktak azt mondani, hogy küldeni az étel ajándékat, de nem kötelező. Andris tovább kérdez, Rási a heti szakaszon írja egy váv betűről, ami a jelenlegi tórában nincs, hogy lehet ezt magyarázni? Nem biztos, hogy Rási a váv betűről ír, ami nincs a tórában. Vannak más magyarázatok ennek a Rásinak. A magyar fordításos Rásiban mi másképpen magyaráztunk, nem hie, és úgy, hogy nem, nincs itt, nincs szó Rásiban egy fölösleges betűről, ami nincs nálunk a Tórában. Érdemes azt megnézni a mi Rási fordításainkat. Andris, már régen kérdeztel, örülök. Tegnap elhangzott, hogy akik részt vesznek ezeken az oktatásokon, azok a te tanítványaid, ez megtisztelő. Köszönöm szépen. Tanításokon való részvétel teljesül a napi tanulás kötelezettsége. A napi tanulás kötelezettsége az két részből áll. Minden nap tegyen az ember félre egy kis idő a tanulásra, az mindenképpen az ember beül egy órára, és így tanul, az teljesíti ez a kötelezettség. A másik része a micvának, hogy ha még több ideje van az embernek, akkor még többet tanuljon. Ez minden embernek fel kell mérni a helyzetet, hogy talán neki még több ideje van, akkor még többet tanuljon. De mindenképpen az tanulásnak számít, ez természetesen. Aliz Lubavitchi Rebbe az aktuális heti szakaszból adott egy rövid tanítás. Báruch Rabbi egy kis videóban ad tanítás az aktuális heti szakaszból, gondolkodik-e a Rabbi azon, hogy könyv formájában is megjelenjen. Egyelőre nem gondolok erre, nem lehet mindent megjeleníteni könyvformában, van, ami hanganyagként jön le. Sokkal inkább, sokszor arra gondolok, hogy van egy nagy része ennek a szerda esti kérdez a rabbit részek, ami meg kéne írni, mert ezek nagyon jó kérdések, és ezekről kéne írni, de hát ez se lehet. De minden héten legalább egy cikket írok, ugye a Gucsábezban, plusz cikket írok még az egységben, legalább havonta egyet. A héten már még írtam egy állásfoglalás, a temető látogatás, ez tegnap ment fel, tegnap előtt a zsidó.com-ra, a főhírként, szóval mindent nem lehet megírni, pedig jó lenne. Chaim, a cicit miből készül, lehet pamut. A cicit az a rajtak az a gyapjúból kell, hogy legyenek. A nagyon ideális, azt jelenti glatt kóser, a legjobb, ha maga a ruha is gyapjúból van. De ha nem gyapjúból van, akkor is kóser. Amelita kérdezi, a gyerek ő tulajdonságai sem az apjára, sem az anyjára nem hasonlít. Ez mivel magyarázható? Ó, ez egy nagyon jó kérdés. Mit egy nagyon jó kérdés? Hát, az igazság az, hogy én meg nem igazán találkoztam olyan gyerekkel, aki egyáltalán nem hasonlított se az apjára, se az anyjára, de hát bármi lehet. Bármi lehet. Mondom, én nem zárnám ki teljesen annak ellenére, de ez nehéz dolog, mert a biológia az működik, és van olyan tulajdonságok, ami az embernek a része, és sokszor az van, nem hasonlít az anyjára, azért nem hasonlít, mert az apjához hasonlít. Vagy fordítva, azért egyáltalán ne hasonlítson, még egy nagyszülőre se, hát nehézen tudom elképzelni, de hát never say never. Andris, elrepült. Ha a megajándékozott külföldön van, akkor hogyan adható meg az ajándékozás? Oda lehet adni valami családtagnak? Hát ez egy kicsit komplikált, hogy olyan embernek szeretném adni, aki nincs itt. Elvileg lehet. Ételajándék ez egy kicsit nehézebb, mert ételajándék az embernek kell adni, de a szegényt azt lehet. Én minden évben szoktam küldeni Izraelbe, szegényeknek Púrim napján a pénz. Az annak semmi akadály nincs, mert a szegény Púrim napján jut el hozzá a pénzhez. Ételajándék az tartak tőle, hogy élő embernek kellene adni. Chaim, hogy lehet egy kis konyhát kikoserolni? Mit lehet megtartani? Mit kell kidobni? Mennyibe kerül? Mennyi időt, munkát igényel? Először el kell sajátítani a kóserságnak az alapszabályai. Mi az, ami kóser, mi az, ami nem kóser? Hát, milyen alapanyag az, ami kóser bárhol, a sima közérben is lehet venni, milyen olyan anyag, milyen olyan dolog, amit csak kóserboltban kell venni. Azt a meg kell tudni, mi az, ami teljes, és mi az, ami húsos, hogy ezt nem kell venni, és ezt gyakorolni kell. Aztán meg kell nézni, hogy mi van a konyhában. Minden olyan, ami fém, tiszta, sima, és nem ilyen, nincs benne ilyen mélyedések, vagy ilyesmi, azokat ki lehet kosarolni. Agyag, az nem lehet kosarolni, porcelán is ilyen, és minek számít. teflont nem lehet káserolni. Vannak még erre sok más előírás is, de ezt így nehéz lenne mindent felsorolni egyszerre. Bálint, ó, te is már régen írtad. A Lubavitcher Rebbe magyarázatai a heti szakasz, az majdnem megvan az összes a zsidókomban. Az a nehena még nincs kész, folyamatban van. Az túlzás lenne, hogy minden megvan. Nézd meg mögöttem, de nem ez a sor, hanem a felette lévő sor, ami csak egy kis részét látszik, az 39 kötetből áll. Ami azt jelenti, hogy 9 sorozat, azt hiszem, hogy 9, nem, 8 sorozat talán, vagy 7 sorozat az a Mózes 5 könyvére. Amit mi lefordítottunk, az első két kötetnek a nagyobb része. Szóval a majdnem az összes, az túlzás. Gondolom, arra gondolsz, hogy majdnem az összes, ami magyarul le lett fordítva, az a zsidókomban rajta van. Az így igaz. De hiányzik a teljes ciklusból hiányzik szerintem 6-7-8 heti szakasz. Párszor már szóltam a Slomónak, hogy legalább pótoljuk, hogy meglegyen egy teljes ciklus, de valahogy nem volt kedve erre. Ján, mit lehet ajándékozni Púrimkor, hogy mondtam, kész étel vagy ital? Ez lehet egy kóser sütemény, de lehet ugyanígy egy üveg bor, vagy szőlőlé, vagy narancslé, vagy kávé. Nem, kávé az egy kicsit kérdéses, mert készíteni kell, de könnyen készíthető, azért lehet, hogy elfogadható, de egy alma, zöldség, növény, zöldség, gyümölcs, süteményfélek, szóval bármi mehet. Kétfajta kell, hogy legyen. Egy ital is, egy étel, kétfajta étel, stb. Ez a Púrimi előírás. Ne felejtsünk el, hogy Púrim négy micva van. Egy micva, ami kétszer teljesíteni kell, az a Eszter könyvének a felolvasása vagy hallgatása, azt csütörtökön este kell egyszer, másodszor kell pénteken nappal. Kétszer kell, nem elég egy. Aztán egyszer kell, egy másik embernek kell ételajándékat küldeni, legalább két szegénynek kell adakozni, és a harmadik a Púrimi lakoma. Na, szóval ez nagyon-nagyon fontos, hogy beszéltünk erről vasárnap, hogy idén ez egy kicsit ilyen problémás, mert általában Púrim végén szoktunk megtartani a lakoma, de ma a Púrim vége, az bemegy a Sábezban, akkor ez így nem lehet a kérdés, akkor most délelőtt legyen megtartva, a déli órákban, vagy lehet délután is, erről beszéltem a vasárnapi órán, és még mindig nem végleges az álláspontom, hogy a nap melyik részben. Valószínűleg én arra hajlok, hogy délben, kora délután befejezni bőven a Sábez bejövetele előtt, aztán elmenni a zsinagógában, elmondani az esti imát, és folytatni újra. Újra kezdeni lényegében a sábeszi lakomával. Háim, hogy lesz valaki házasság közvetítő? Hogy alakult ki például Hája eljegyzése? Házasság közvetítő az nem egy, nincs tanfolyam, ahol házasság közvetítés megtanulnak. A házasság közvetítő, ahhoz kell egy kis egészséges fantázia, hogy összehozni két embert a gondolatban, és milyen jó lennének együtt. Én nem vagyok jó ebben. Mindig azt szoktam mondani, hogy ja, én nem tudom, nem vagyok biztos, hogy két ember, pláne két embert, akit ismerem, hogy tényleg ezek együtt meglesznek. A feleségem, a bácsával, nagyon jó. Ő rögtön látom, ez nem illik, ez illik. És ez kell ismerni embereket, és reálisan gondolkodni. Természetesen mindkét fél, a fiú és szülői, lány és szülői általában szoktak utána érdeklődni, hogy érdemes ez a fiú után, ez a lány után járni. És ha igen, akkor a házasság közvetítő, vagy úgynevezett sátchen próbál összehozni őket. Az elején ő állandóan közvetít, hozzaviszi az üzeneteket, és egyre közelebb kerülnek, akkor ő szépen csendben kivonul, és közvetlenül üzenek egymásnak. A hájának az eljegyzése az ugyanígy történt, azt kell tudni, hogy a fiú itt volt azt hiszem 2 évvel ezelőtt nyáron egy pár hónapig, ezért többen ismertünk őt. Én pedig a fiúnak az apjával együtt jártam a Jösivában, és ezért ez nem volt olyan távol, mert ismertünk a fiút valamilyen szinten, a lányt jól ismerünk, és akár így könnyed. Konkrét ki volt itt a közvetítő, azt nem tudom. Azt hiszem, hogy több embernek jutott eszébe ez. Nem tudom ki az, aki tényleg lebonolítatta, de a hájának az volt a szerencséje, hogy lett neki ilyen idézőjelbe teszem pótszülő, lényegében egy család, aki felvállalta a háját is, lényegében ők helyben helyettesítették a Bálintot és a Sárát, mert mégis kellett legyen ott valaki, és nagyon-nagyon hálásak is voltunk neki. További kérdés, hogy jelenti be egy fiatal férfi vagy nő, hogy párt keres? Kinek szól, mit tesz? Most vannak olyan emberek, akik ismerünk, hogy sátrenek. Évek óta csinálják, akkor lehet megkeresni egy ilyen sátrenet. Mond, nincs-e valami jó ötleted nekem, mint fiú vagy mint lány? És valamikor azt mondja, hogy ne lenne? Ó, te valamikor azt mondja, most nincs. Aztán van olyan, hogy fiatal gyerek, 20-20-valahány évesen, az készül házasságra. Mert ez az egészséges menetrendje a dolognak, és így vagyunk nevelve, a prioritások ebben a sorrendben megy. Család alapítás, ez egy fontos dolog, ez egy micva, fontos, kellemes, boldogságot ad az embernek minden. Ezért abból indulunk ki, hogy minden fiú, minden lány, aki ebben a korban van, elvileg már keres párt, vagy keresne. Van olyan, hogy megkeresünk egy fiút, nem szeretne hallani valamit, nem, még egy fél év, még egy év. Valaki azt mondja, igen, szeretné. Ugyanez igaz a lánynál. Ezért valamikor a fiatalok megkeresik a sátrent, vagy a szülők megkeresik a sátrent, valamikor a sátrent megkeresi őket, mert eszébe jutott egy gondolat. Minden esetben kell a közvetítő. Hát, az nagyon hasznos a közvetítő. Ugye ez egy teljesen másik hozzáállás a dologhoz. Az a fajta hozzáállás, hogy egy fiú bárhova megy, akkor ő vevő egy lányra, és a lány bárhova megy, egy vevő egy fiúra, az nem biztos, hogy jó. Mindenképpen a vallás szerint a fiú és a lány csak akkor lennének vevő, ha készülnek házasságra. Házasság nélkül nincs kapcsolat. Ha már készülnek házasságra, akkor honnan ismer a lányokat, honnan ismerne a fiúkat, ha eddig nem jártak össze. És miért nem jártak össze? Mert pont azért, mert ha nincs kapcsolat házasság nélkül, akkor nem egészséges, ha összejárnának. És ezért fontos a közvetítő. Jó, mindenki a saját tapasztalatból tud beszélni. Én azt mondom, ez egy nagyon-nagyon jó rendszer, aki képes, aki ilyen körülmények között nő fel, a fiú külön és a lánya külön. Először az ember nyugodt lélekben, végig a tínédzser években nem kell azzal foglalkozni, hogy a fiú szeret engem, vagy a lány szeret engem, szakít, vagy nem szakít, és nincs. Aztán, amikor erre a kor, amikor olyan korban van, hogy készülne a házasságra, akkor nem előbb van a szerelem, és utána a házasság a gondolat, hanem először van a házasság gondolat, és összejárunk, akkor találkozunk, és ha meg is a találkozás az házasság célból, ha megfelel, és egy pár találkozó után, hogy ha van egy vonzódás, akkor lehet a házasság. És ez abban jó, ugye, mert a szerelem vak, ha nincs meg a szerelem, akkor lehet még válogatni szívfájás nélkül. Korábban már volt egy pár vasárnapi előadás ebben a témában, elő kell keresni ezeket. No, akkor még az András itt ír, folytatja a kérdést. A Mizrah gondoltam, hogy nem egyenesen imádkozunk, hanem jobbra fele. Volt szó egyszer az Áron cserélni a jelenlegi helye inkább Jeruzsálem felé. Az lehetetlen. A újra kellene építeni a zsinagógát ahhoz, hogy az Áront cserélni. A halacha azt mondja ilyenkor, hogy a tendencia meg kell, hogy legyen Jeruzsálem felé. De úgy konkrét nem lehet megváltoztatni az Áront, ez nem egy reális lehetőség. Háim, van-e olyan hely, ahol találkozhatnak fiúk és lányok, ahol lehet ismerkedni? Van ilyen internet alkalmazás kimondottan zsidóknak? Fiúk és lányok így a gyakorlatban nem találkoznak, mondtam, nem járnak össze, mert csak akar járnak össze házasság céljából. Házasság célja azt jelenti, kicsit egyszerűsítve megfogadás, ha már kinéztem egy fiút és kinéztem egy lányt, akkor ez a fiú és ez a lány találkozik. De én összejárnék öt lányon, mert talán az egyik megfelelő lesz, az nem egészséges, mert mi van akkor a ketten megfelelnek? Az nem egészséges. De vannak olyan internetes oldalak, ahol az ember oda jelentkeznek fiúk, akik keresnek, vagy lányok, akik keresnek, és akkor az ember nézi, és a életrajz alapján, stb. Stb. És akkor lehet kezdeni egy kapcsolat. No, azt hiszem, még egy utolsó kérdés belefér. Hány éves korig járnak fiúk és lányok egy iskolába? Ahol nagy a közösség, akkor külön fiúiskola, külön lányiskola van első perctől kezdve. Ahol kicsi a közösség, akkor mindenképpen az óvoda. Ha még mindig kicsi, akkor első, második, harmadik osztály, és ott valahol 9-10 évesen már igyekeznek, hogy elválasztani. Na, köszönöm szépen, nagyon izgalmas volt a mai napon is. Köszönöm mindenkinek, aki eljött. Remélem, hogy tudtam valamennyire megválaszolni a kérdéseket jövő héten újra. Közben pedig hónap este lesz az óránk, pont azért, mert ugye mi Ádár hónapban örvendezni kell boldog, erre az lesz a téma, minek örülsz? Boldogságnak mi az alapja? Az pedig hónap este lesz. Várom mindenkit vissza holnap este is. Köszönöm szépen, viszontlátásra, jó éjszakát kívánok!